a mi segítségünk és vasárnapi együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket, és azok ige hallgatását is, akik távolról követik a mai istentiszteletet. Énekeljük, kedves testvéreink, kezdőénekül a 153. ének első két versét. A 153. ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Van Isten köztünk, gyertek őt imádni, az alattal eljárni. Itt van a középen, minden csendre térve, erre te hújjon térve.
Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, a Királyok második könyvének második részéből, az első verstől kezdődően. A Királyokról szóló második könyv második részéből, az első verstől a 15. versig szól Isten igéje a következőképpen. És történt, hogy amikor az Úr Illést fel akarta vinni a szélvész által a mennyekbe, elment Illés és Elizeus Gilgálból. És azt mondta Illés Elizeusnak, maradj itt kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem. Elizeus így felelt, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És amikor lementek Bétel felé, kijöttek a próféták fiai, akik Bételben voltak Elizeushoz, és azt mondták neki. Nem tudod-e, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőle? És ő azt mondta, tudom én is, hallgassatok. És azt mondta neki Illés, Elizeus, maradj itt kérlek, mert az Úr engem Jerikóba küldött. Elizeus azonban azt mondta, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És amikor elmentek Jerikóba, a próféták fiai, akik Jerikóban voltak, Elizeushoz jöttek, és azt mondták neki, nem tudod-e, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tőle? És ő azt mondta, én is tudom, hallgassatok. Azután azt mondta neki Illés, maradj itt, kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött. De ő így felelt, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged, és elmentek együtt mindketten. 50 férfiú pedig a próféták fiai közül utánuk menvén, velük szemben messze megálltak, mikor ők ketten a Jordán mellett megálltak. És fogta Illés az ő palástját, és összehajtván azt megütötte azzal a vizet, és az két felé vált. Úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta. És amikor átmentek, azt mondta Illés Elizeusnak, kér tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És azt mondta Elizeus, legyen kérlek a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam. És azt mondta, nehéz dolgot kértél, mégis ha majd meglátsz engem, amikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz. Ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És íme, amikor mentek, és menvén beszélgettek, egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól. És felment Illés a szélvízben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiáltott, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. És nem látta őt többé. És vette a maga ruháit, és két részre szakasztotta azokat, és felemelte az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján. És vette az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megütötte a vizet, és azt mondta, hol van az Úr, az Illés istene? És mikor ő is megütötte a vizet, két felé vált az, és átment Elizeus. És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jerikónál voltak, azt mondták, az Illés lelke megnyugodott Elizeuson. És elejébe mentek neki, és meghajtották magukat ő előtte a földig. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy gazdag sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk ezért, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval, nagy reformátorunk Kálvin János szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 399. éneket. A 399. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, az ének írója, megfogalmazta egykor, hogy az igazán kiteljesed életű, boldog ember, aki neked átadott mindent. Istenünk, bocsásd meg, hogy annyi mindenhez köröm szakadtáig ragaszkodunk, pedig minden a tiéd. Ahogyan az írásban olvassuk, semmit sem hoztunk-e világra, és ki sem viszünk semmit innen. Istenünk, bocsásd meg, hogy sokszor a láthatókhoz ragaszkodunk jobban, mint a láthatatlanokhoz. Bocsásd meg, hogy jobban bízunk a megfoghatókban, mint a hihetőkben. Bocsásd meg, hogy hitünk is gyakran csupán a tárgyi dolgokra korlátozódik. Azokra, amiket láthatunk, tapinthatunk, érzékelhetünk. Bocsásd meg, hogy sokszor olyan homályos a lelki látásunk, és nem tudunk túllátni a mi életünk szűk korlátai. Bocsáss meg, hogy sokszor leragadunk ebben a mulandó néhány évtizedes kis látható anyagi dimenzióban. Könyörű rajtunk, Istenünk, és emelj fel minket, azért, hogy túllássunk önmagunkon, és a hit szemeivel észrevegyük azt, hogy milyen tág perspektívát ajándékoztál nekünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus megnyitotta számunkra az utat a menny felé. És köszönjük, hogy amióta ő legyőzte az ős ellenséget, a halált, az ő feltámadásával, azóta nyitva van a bukott bűnös ember előtt a kegyelem ajtaja. És köszönjük, hogy mi ezen az ajtón beléphettünk. Bocsásd meg, ha néha vissza akartunk fordulni. Bocsásd meg, ha szabadulásunk után nem egyszer mi is visszavágytunk, ó, életünk Egyiptomába, mint egykor Izrael népe a pusztából. Köszönjük neked, hogy nincs visszaút, hogy a veres tenger végleg bezárult a megszabadított néped háta mögött. És köszönjük, hogy el is vezetted a benned hívőket, az ellened nem lázadókat az ígéret földjére. Istenünk, arra kérünk, hogy minket is így ragadj meg és vezess. Hitben, reménységben, szeretetben a te mennyei dicsőséged felé. Köszönjük, hogy megáldod most is együttlétünket, rád figyelésünket. Könyörülj rajtunk, hogy engedelmes cselekvőivé legyünk a te éltető igédnek. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, az ige hallgatására elénekelve a 164. énekünk második és harmadik versét. A 164-es énekünknek a második és harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: Szent igédnek világát tündököltesd lelkünkben. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. A királyokról szóló első könyv 19. részéből, a 15. verstől kezdődően. Felolvasom Isten üzenetét. A királyokról szóló első könyv 19. részéből, a 15-től 21-ig terjedő versekből szemellényesen olvasom ezt a részt. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. 15. vers így kezdődik. Azt mondta az Úr Illésnek, menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át, és a 16. versben olvasom tovább, és Elizeust, Sáfát fiát, kend prófétává a te helyedbe. A 19. verstől olvasom tovább, és Illés elmenvén onnan megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott 12 járó ökörrel, és ő maga a 12-kel volt. És Illés hozzáment, és az ő palástját rejá vetette. És ő elhagyván az ököröket, Illés után futott, ezt mondva, kérlek, hadd csókoljam meg az én atyámat, és az én anyámat, és azután követlek. Illés azt mondta, menj, térj vissza, mert mit cselekedtem te néked? És elmenvén ő tőle, vett azután egy pár ökröt, és levágta azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván megfőzte azok húsát, s a népnek adta, és ettek. És felkelvén elment Illés után, és szolgált néki. Eddig tart az alapige. Tehát testvérek, különös isteni elhívás tanúi vagyunk, ez ősrégi Krisztus előtti 9. századból származó történet kapcsán. Elizeus elhívásáról van szó, aki Izrael prófétája lett, a nagy hírű Illés próféta utódja. Különösen avatkozik bele Elizeus nagyon is köznapi, szántóvető életébe Isten, amikor elküldi hozzá Illés prófétát, azért, hogy általa elhívja a prófétai szolgálatra. Testvérek, a Szentírás tele van ilyen elhívás történetekkel. Istennek különös útja, módja van arra, hogy emberek életébe belépjen, és ő nem válogat eszközökben, itt most emberi eszköz maga Illés próféta volt, aki által Isten közölte Elizeussal az ő szándékát. Különös, hogy Isten mennyiféle embert tud és akar felhasználni az ő szolgálatába. Elizeus egy egyszerű szántóvető ember, kerül a prófétai szolgálatba. Van még hozzá hasonló példa az ószövetségi próféták közül. Volt, aki barompásztor volt, és prófétává lett. Volt, aki pap volt eredeti származás szerint, és úgy lett Isten prófétája. Jézus Krisztus elhívása kiterjedt az egyszerű írástudatlan Péterre, a halász emberre, az ő testvérére Andrásra, vagy Jakabra és Jánosra, akik szintén csak egyszerű halász emberek voltak, de kiterjedt Jézus hívása a tanult pénzügyi szakemberre, Lévire, akiből Máté lett, az egyik híres evangélium írója. És lehetne még sorolni azt, hogy Isten milyen különös módon lép be emberek életébe, nem válogatva a státusuk között, az anyagi állapotuk között, a társadalmi helyzetük között. Lám Saulus kora egyik legtanultabb elméje volt a zsidó társadalomban, és őt is megragadta Isten lelke, amikor Jézus Krisztus hangja megszólítja őt a damaszkuszi úton. Nézzük meg, testvérek, ennek a különös elhívás történetnek a reánk vonatkozó tanulságát. Itt nem egy olyan megtérés történetről van szó, amikor valaki züllik, romlik, rossz irányba halad, és Isten drasztikusan beleszól az életébe, hogy jó irányba fordítsa az ő életét. Nem. Itt Elizeusnak nem egy rossz útról kellett jó útra térnie, hanem az eddigi életéből kellett egy Isten által felkínált másfajta életre váltania. És ez nem azt jelentette, hogy az előző életformája megvetendő lett volna. Mert hogy Isten szemében a szántóvetés munkája is ugyanolyan értékes, mint egy tudós kutató munkája, vagy egy orvos sebészi hivatása. Testvérek, Isten mindenképpen véghez akarja vinni az ő tervét, és neki mindig emberi eszközökre van szüksége. És lám itt, Krisztus előtt a 9. században, hiszen 854-ben hívta el Isten Elizeus prófétát erre a szolgálatra, egy ilyen különös fordulat következik be egy ember életében, az ő döntésétől azonban, az ő egyéni válaszadásától Isten elhívására egy egész nemzet sorsa függött. Hiszen ha tovább olvassuk Elizeus próféta szolgálatának különleges, megkapó, fordulatos és izgalmas történeteit, akkor rádöbbenünk arra, hogy mennyire nem mindegy volt az, hogy milyen választ adott Elizeus próféta, vagyis ez a szántóvető ember a prófétai elhívásra. Az ő egyéni döntésén múlott az egész nemzete sorsa egy jó ideig. És ez így van, testvérek, a mi életünkben is. Nem mindegy az, hogy milyen választ adsz Isten hívására. Ettől függ családod lelki állapota, gyermekeid, unokáid jövője. Ha valakit Isten idejében meg tudod szólítani, és élete javarészét Isten szolgálatában tölti el, annak mélységesen pozitív kisugárzása van az utódok életére. De a környezetére is, a munkahelyén is észreveszik, hogy valaki a menny fényét hordozza egy sötét világba. Sőt, szomszédok közösségében is nem mindegy, hogy Istennel megbékélt szívvel, az ő szeretetének teljességével lakozunk együtt, összezárva egy nagy lakótömbben, vagy netán utcai közösségben. Mert ott, ahol Isten lelke vezet valakit, Isten gyermekeként van jelen a társadalomban, a hétköznapokban, az ünnepnapi asztaloknál egyaránt, és az mindenképpen döntő kisugárzással van a környezetére. Nos, testvérek, nézzük meg, hogy Elizeus hogy válaszol Isten hívására. Illés prófétát küldi el, és azt mondja, hogy menj és keresd meg Sáfát fiát, Elizeust, és kent fel őt prófétává a magad helyén. És elmegy, és megtalálja Elizeust munka közben. Éppen szánt. Ráadásul 12 pár ökörrel. Azt jelenti, hogy nem volt szegény ember. Még a mi korábbi néhány évtizeddel ezelőtti, sokak által még ismert társadalmunkban is egy 12 ökrös gazda faluhelyt megbecsült ember volt. Nagy gazda volt. Szegényebb embernek talán 2 kis tehén jutott egy-egy járomba, vagy 2 bivaj, és már azzal is boldogulnia kellett. De lám, Elizeus egy gazdag ember volt. És amikor ráveti Illés próféta az ő prófétai palástját, mint egy jelképül annak, hogy át akarja adni neki a prófétai szolgálatot, akkor Elizeus nem tanácskozik, ahogy mondja Pál apostol az elhívás a története kapcsán, nem tanácskozik testtel és vérrel, nem néz az ő földi gazdagságára, hanem ott hagyja, ráadásul radikális mozdulatot téve. Nézzük meg, hogy mit tesz. Miután elbúcsúzik Illés beleegyezésével az ő szüleitől, utána, hogy felszámolja azt a múltat, amiből Isten ki akarja őt vinni, hogy használható legyen abban az új helyzetben, amire Isten elhívja, most ekkor levág egy pár ökröt, az ekéből, földművelő szerszámaiból tüzet rak, vagyis földarabol mindent, megsüti a 2 ökröt, szétosztja a vele való népnek, és utána elmegy Illés próféta után, és szolgál neki. Testvérek, Elizeus gesztusa azt akarja érzékeltetni, hogy számára, ha egyszer Isten megszólítja, elhívja, és új életformát szán neki, számára többé nincs visszaút. Nincs visszaút a múltba. Pedig tisztességes foglalkozása volt a múltban. De attól a pillanattól kezdve, hogy Isten beleszólt az életébe, ő fölszámolt mindent, ami a múltjához tartozott, azért, hogy teljes szívvel és egész lényével rendelkezésére állhasson Istennek. Számára a múlt csupán emlék maradt. Ezt többé nem érheti el. Ehhez ő nem térhet vissza. Nem volt ott a kételj a szívében, mi történik, ha Illés talán egy kalandor, talán egy nem megbízható prófétának mondott valaki, talán nem is Isten szólt hozzá, talán nem is Isten küldte hozzám, talán egy emberi tévedés áldozata leszek, és a csődöt mond ez a vállalkozás, és nagy csalódás ér, mihez térek vissza? Nincs többé ökröm, nincs többé szerszámom, mihez kezdek, ha csődöt mond ez a nagy lelki vállalkozás? Nos, Elizeus nem gondolt erre. Számára egyetlen egy irány maradt. Előre. Testvérek, itt térünk, kanyarodunk vissza egy kicsit önmagunkhoz, és próbáljuk feltérképezni a mi életünk döntéseit. Hogy hányszor tapogatózunk egy-egy döntés előtt, és bizonytalankodva magunkban morfondírozunk, vagy netán másokkal is félhangosan tárgyaljuk, hogy igen, igen, de mi lesz, ha nem sikerül? Mi lesz, ha nem jön be? Mi lesz, ha? Akkor mihez térek vissza? Inkább maradunk a kényelmünkben, a biztonságunkban, holott nem egyszer ez az úgynevezett kényelmünk és biztonságunk nem egyéb, mint az a szolgasság, ami jellemezte Izrael népét Egyiptomban. Tudjuk, 430 évig sínlődött rabszolga sorsban Egyiptomban Izrael népe. És Isten úgy mondta Mózesnek az elhívásakor, hogy meghallottam az én népem kiáltását az ő sanyargatóik miatt. Hányszor kiáltott évszázadokon keresztül Izrael népe Egyiptomban a szabadulást? Mikor megkapta? Mikor elindult a szabadság útján a pusztai vándorlásban? Miután bezárult végleg mögöttük a veres tenger, vagyis Egyiptom kapuja. Nem megtörtént a pusztában, az elégedetlenség, a zugolódás állapotában, a hiányban, hogy vissza akartak térni Egyiptomba. Szerencsére már nem lehetett visszatérni. Az a híd már végleg föl volt égetve, Isten zárta be mögöttük Egyiptom kapuját. Nem lehetett visszatérni a szolgaságba, ami viszonylagos biztonságot és kényelmet nyújtott volna nekik. A pusztai lét sok-sok bizonytalansága és nincs telensége helyett. Holott a pusztában is Isten mindig a kellő időben gondoskodott kenyérről, húsról, vízről, mindig arról, amire éppen szükségük volt. Most testvérek, Isten szabadságra hívott el minket. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben beszél erről nagyon szépen. Ha egyszer szabadságra hívott el titeket, az Isten, akkor miért akarjátok újra megkötözni magatokat szolgaságigáért? Ha téged megszabadított egy bizonyos bűntől, annak a folytogató rabságából, soha ne engedd, hogy a gonosz visszavigyen téged abba a bűnbe. Mert hány és hány visszaesés van. Rengeteg megkötözött lélek vergődik ezen a világon, és szabadulni szeretne, és miután Isten netán csodás módon a szabadulást véghez viszi az életében, visszavágyik a bűnbe. Hogy mondja Jézus? Aki visszamegy a bűnbe, amiből már egyszer Isten megszabadította, azt hétszerte kötözi meg a gonoszt. Hétszerte jobban fogja rabságban tartani, mint korán. És azért jajdul fel Jézus az ilyen visszaeső lelkek fölött. Emlékszünk az Ószövetség egyik ismerős történetére, Ábrahám elhívására. Amikor Isten azt mondja, kihiva őt Mezopotámiából, az ő földjéből, Ur Kazdim városából. Így menj ki a te földedről, a te rokonságod közül, menj arra a földre, amit én mutatok neked. Ábrahám is föl kellett számoljon mindent. Mert Istennek terve volt vele. Isten egy új földön akarta őt megsokasítani, megáldani, sok nép atyává tenni. Ehhez azonban ott kellett lennie Ábrahám szívében az Isten iránti engedelmességnek és a végső döntésnek, hogy nincs vissza út. Ott van az Új Szövetségben, Lukács evangélium a 9. részében egy gyönyörű leírás arról, hogy három ember hogyan viszonyul Jézushoz. Az egyik jön lobogós örénnyel, nagy lelkesedéssel, önként ajánlkozva, hogy Uram, én követlek téged bárhova még. És Jézus mit válaszol, mint egy lehiggasztja? Azt mondja, nyugi, nyugi, tudod te, hogy kit akarsz követni? Tudod, hogy az ember fiának nincs hová fejét lehajtania? Miközben az égi madaraknak fészkük van? A rókáknak barlangjuk van? Tudod-e? Fölmérted-e, hogy kit akarsz te követni? Aztán odafordul Jézus egy másikhoz. És azt mondja, kövess engem. Ő pedig azt mondja, Uram, előbb engedd meg, hogy elmenjek és eltemessem apámat. Követlek, Uram, de előbb. Nem ismerős? Jó lenne valahogy megfogni azt az isteni áldást, amit Jézus hoz. Jó lenne kihasználni egy kicsit az isteni világ erőforrásán. De előbb. De előbbre való az apám, az anyám, a gyermekem. Előbbre való a munkám, a szórakozásom, a kényelmem. Múlt kedden egy kicsit kifakadtam a házi bibliai közösségben, hogy talán ez a gyülekezet jó része elfelejtette azt, hogy szombat este 6-kor is van 7-záró istentisztelet, és vasárnap este is van 6 órakor istentisztelet. Most, hogy egyedül maradtam, nincs se lelkész, egy-egy teológust is hívok szolgálni, és szégyen szemre múlt szombat este 3 gyülekezeti tag hallgatta a vendég ige hirdetve. Mi van előbb? A sorozatfilm? A rokon látogatás? A baráti parti? A kirándulás? Testvérek, mindezek jók a maguk helyén, én is szeretek a barátokkal találkozni, én is szeretek kirándulni, én is szeretek egy izgalmas könyvet elolvasni, de mi van előbb? Amikor Jézus önmagát, az ő ügyét akarja első helyre tenni, akkor mi ne tegyünk más első helyre. Ezért olyan szegényes a hitéletünk, ezért döcög a gyülekezeti életünk, ezért jajdulunk föl a lemorzsolódás láttán, a megfogyatkozás láttán, mert hiányzik ez az Elizeushoz hasonló teljes odaszánása az életünk. Péter és Andrásról, Jakab és Jánosról azt olvassuk, amikor Jézus elhívta őket, hogy hátrahagyták a hálót, és az apjukat is. És mentek Jézusra. Mit hagytál hátra? Mi lett fontosabb Jézusnál? Az Isten szolgálatánál. Testvérek, döntéseink kihatnak a jövőnkre. És ha leragadunk a múltnál, annak viszonylagos értékeinél, akkor soha nem lesz olyan jövőnk, amiben Isten legyen az Úr. Egy amerikai író könyvét olvasom most, el is hoztam, aki döbbenetes élményről számol be, amikor egyszer leégett elektromos hiba miatt a lakóházuk. Ennek az írónak van még egy fiú testvére, aki híres sportoló volt, és sok bajnokságot megnyert, sok értékes kupát, jutalmat összegyűjtött, és ebben a leégett otthonukban, a nappaliban, a kandalló párkányára volt kirakva a család büszkeségeként ez a sok kupa, sok díj. És amikor leégett az otthonuk, akkor ott álltak az üszkös romokon, és az édesanyjuk siratta a veszteséget, és azt mondogatta főleg a nagyobbik fiúnak, a nyertesnek, a sportolónak, hogy megoldjuk, rendbe hozzuk, valahogy megjavítjuk őket, mert hát a nagy tűzben ezek a család dicsőségét hirdető jutalmak, kupák elolvadtak. És érdekes leírja ez az író, hogy az ő bátyját, mintha nem is rendítette volna meg különösebben ez a dolog, azt mondta a bátyja, ott állva a romok és az elolvadt kupák előtt, hogyha ezek a kupák jelentik az életünk fénypontját, akkor nem érdemes tovább élni, tovább menni. Ha leragadunk olyan múltbeli dicsőségnek a tárgyi eszközeinél, amelyeket lám egy tűzvész teljesen elolvaszhat, akkor nem érdemes tovább élni. Nem érdemes tovább menni. És úgy kommentálja ez az író, visszatekintve család életének ezt a tragédiáját, hogy ezek a kupák, akkor értettem, megmondja az író, a múlthoz tartoztak, és a múlt visszaszerzésére irányuló erőfeszítés puszta időpazarlás lett volna. Sokkal érdemesebb a jövő megteremtésére összpontosítani. És nekiláttak, eltemetve a múltat, úgymond, újjáépíteni otthonukat, amiben már nem tartották első helyen a múlt dicsőségének a tárgyi eszközeit. Mert azok a múlté lettek, elhamvadtak. Igen, néha Isten szó szerint engedi így a múltat fölégetni. De testvérek, ehhez nekünk fel kell ismernünk azt, amit Elizeus felismert, mikor Illés próféta elhívta őt. Azt olvassuk, az első igét azért is olvastam el részletesen, hogy miután megtörtént ez az elhívás, még egy darabig ugye úgy együtt jártak, ahogy Jézus a tanítványokkal, hogy felkészítse Illés Elizeust a szolgálatra, úgymond bevezesse a prófétai szolgálat csinyába, vinnyába. Akkor egy adott pillanatban eljött Illés próféta elragadtatásának az ideje, amikor végleg át kellett vennie Elizeusnak a prófétai szolgálatot. És ennek külső jelképéül, úgymond, az Illés prófétai palástját is. És olvastuk itt nagyon érdekes részletes leírásban azt, hogy Illés szinte le akarta rázni Elizeust magáról. Hogy ne menjen vele. Azt mondja, egy adott pillanatban én Bételbe kell menjek, hogy aztán Jerikóba kell mennem, hogy oda küldött Isten, majd a Jordán mellé küldött, te maradj itt, te mindig maradj itt. És erre Elizeus, mint akit nem lehet lerázni, mint aki tudja, hogy végig ragaszkodnia kell az elhívásához, és ahhoz az Illéshez, aki őt besegíti ebbe az elhívásba, ebbe a szolgálatba. Vele megy. És milyen jó, hogy vele megy mindvégig. Mert a végén megkérdezi Illés Elizeustól, hogy mondd, mit tehetek érted? Mielőtt még tőled elragadtatom. És akkor megfogalmaz Elizeus azt a különös kérést, ami nem földi, tárgyi dolgokra vonatkozik, hanem azt mondja, mert érzi a prófétai elhívásnak a súlyát. Azt mondja Illésnek, hogy legyen kérlek a benned való léleknek kettős mértéke én rajtam. Pedig Illés nagy próféta volt. Akhábbal is felvette a párbajt, ezzel a hírett, erkölcstelen, gátlástalan királya, annak pogány eredetű feleségével, Jézabellel, ezzel a vérszopó asszonnyal, nem féltve életét sem. S lám, a nagy Illés próféta lelkének kétszeres mértékét kéri magának Elizeus. Nem volt szégyelős. Tudta, hogy micsoda nagy küzdelem vár rá is Izrael történelmi porondján azokban az időkben. És ezért kétszeres lelki adagot kér Istentől Illés próféta a révén, hogy helyt tudja majd állni. Testvérek, szükség van az ilyen kettős lélekre. Szükség van arra felülről jövő kettős tüzes nyelvvel lángoló lélekre, ami pünköstkor adatott a tanítványoknak. Ahhoz, hogy a mi földi életünk ne legyen üresjáratú, hiába való, értéketlen és értelmetlen. Ahhoz, hogy föl tudjuk vállalni mi is az Isten ügyét. S ha kell, szembe menjünk a gonosszal, azzal a kísértővel, ami minket is megkönnyít. És hogy legyen erőnk fölégetni a múltból mindazt, ami talán felgyűlt emberi kapcsolatainkban, sértések, bántások, csalódások, kiábrándulások, ezeket mind-mind fölégetni. Különös, hogy ma a lélekbuvárok, pszichológusok, lelki gondozók nem egyszer gyakorolják azt, hogy amikor felfedezik egy-egy lelki gondozottjuk, egy-egy páciensük életében, múltjában a sok-sok megterheltséget, csalódást, fájdalmat, amit emberek rossz szándékkal okoztak nekik, lásd például gyermekkorban már szexuális zaklatásban részesülnek gyermekek. Családon belül, sokszor szülők, vagy éppen rokonok részéről, vagy baráti körben visszaélések megterhelnek egy életre embereket, és ott van a fájdalom a szívükben, és nem tudnak ettől szabadulni, és nem tudnak megbocsátani az erőszak elkövetőjének. És akkor a lélekbuvárok, lelki gondozók, különösen az evangéliumi megközelítésűek azt tanácsolják, hogy üljön le, írja le egy lapra mindazt a sértés, bántás, fájdalmat, amit magával cipelt a múltból, és ami nem engedi, hogy kibontakozzon a jelenben, és ami meg fogja keseríteni a jövőjét is. És miután ez megtörténik, leírja egy lapra mindazt, ami fáj neki, akkor azt mondja, na most gyújtsd meg, égesd el! Számold fel, égesd fel ezt a terhelő lelki múltat, hogy tudj megbocsátani, hogy tudj fölszabadulni, hogy a te jelened és a jövőd ne legyen a te leterhelt múltad által megfojtott jelen és jövő. Nagyon érdekes, másik történettel szeretném zárni, ami szintén ebben a könyvben olvasható, beszámol egy olyan befektetőről, egy olyan üzleti vállalkozóról ez az író, akit a barátai között tart számon, aki egy nagyon érdekes üzleti ötlettel állt elő, és meggyőzött embereket, nyilván gazdag embereket, hogy ez az ő ötlete egy nagyszerű üzleti vállalkozást fog szülni, és óriási jövedelemmel fog zárulni ez a vállalkozás, és hát kapott befektetőket, és elindult a vállalkozás, ami aztán csúfos csőddel zárult. 20 millió dollár úszott el ennek az embernek a vállalkozása nyomán. Az író feltesz a kérdést, hogy mit tettem volna én ennek az embernek a helyébe? Hogy néztem volna én azoknak a szemébe, akiket meggyőztem, hogy ez az én ötletem, nagyszerű lesz, ez pénzt fog szülni, fialni, és adjátok csak a befektetésre a pénzeteket, mert többszörösen kapjátok majd vissza. Mit tettem volna én, kérdez az író, azt mondja, biztos felgyújtottam volna magamat, De azt mondja, ez az ember visszament a befektetőkhöz, volt olyan bátorság, hogy a szemükbe nézzen, és elmondja azt, hogy igenis, ez a vállalkozásom, csődöt mondott. A 20 millió dollárotok elúszott. De van egy ötletem, nem ragadunk le a múltnál, van egy újabb ötletem, és azt szeretném kivitelezni. Persze ehhez megint sok pénz kellett. És lásd csodát, a becsületes bátorság, amivel szembe mert nézni a megkárosított befektetőivel, arra ösztönözte ezeket a befektetőket, hogy újabb, nagy összegeket bízzanak rá a befektetés céljára. A modern kommunikációs rendszerekhez, optikai kábelekhez van köze ennek az újabb befektetésnek, valós történet ez, ami aztán végül olyan sikeres vállalkozás lett, hogy nem csak az elúszott 20 millió dollárja jött vissza a befektetőknek, hanem azon felül búsás haszonnal működött ez a vállalkozás, és mindenki óriásit nyert rajta. Miért? Mert ez az ember el tudta hitetni ezekkel a befektetőkkel azt, hogy néha hajlandók kell legyenek milliók elvesztésére ahhoz, hogy milliárdokat nyerjenek. Testvérek, leegyszerűsítve ezt a nagy szívű milliárdokra rúgó amerikai történetet, akár a mi életszintünkre. Igenis, néha föl kell számolnunk a kudarccal telt múltunkat, ahhoz, hogy egy sikeresebb jövő hújon az ölünkbe. És ehhez néha el kell kérni Isten segítségét. Testvérek, a záró gondolat rendjén hadd emlékeztessem a gyülekezet arra, hogy ma, október 6-a, Magyar Nemzeti Gyásznap van. Tudjuk, hogy minek kapcsán. 170 év ezelőtt végezték ki az aradi 13 vértanút, az 1848-49-es szabadságharc elvesztése után. És testvérek, döbbenetes az, hogy ezek a tábornokok, akiknek többsége tábornoki rangban szolgált a magyar hadseregben, ezek nem riadtak vissza attól a küzdelemtől, amit a magyar nemzet érdekében fölvállaltak. Pedig láthatták, érzékelhették, hogy az osztrák elnyomó rendszer túlereje előbb-utóbb elsöpörheti az ő forradalmukat. Mint ahogy meg is történt. És tudjuk, hogy 1849. október 6-án az aradi várban kivégezték a 13 vértanút. Némeket fölakasztottak, másokat golyóval, küldtek a halálba. Hadd olvassak fel a 13 közül háromnak az utolsó szavaiból olyan vallomásokat, amelyek nagyon hasonlóak ahhoz a lelkiséghez, ami működött egy Elizeusban, egy Illés prófétában, akik a nemzetük érdekében akár a múltat is tudták felszámolni azért, hogy egy fényesebb jövőt biztosítsanak az övéiknek. Nagy Sándor József tábornok kivégzés előtt ezt vallotta. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Török Ignác tábornok utolsó szavai ezek voltak, nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. És végül gróf Vécsei Károly tábornok szavait idézem, Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Akár az Elizeus, akár az Illés próféta, utolsó szavai is lehettek volna ezek, és bárcsak lehetne mindnyájunknak hasonló utolsó szava, mielőtt a mennybe ragadtatik Isten által, hogy ha egyszer szólt, elhívott, és a követésébe beállított, akkor ne tanácskozzunk testtel és vérrel, ne sajnáljuk azt, ami a hátunk mögé került, mert tudjuk, hisszük, hogy az ő szolgálata, családunk, népünk, egyházunk szolgálata mindennél előbbre való. És hisszük, hogy ezt Isten mindjaink életében olyan gazdagon meg tudja áldani, mint Illés próféta, meg Elizeus próféta életében, Krisztus előtt a 9. században Izraelben, vagy a 19. század közepén e hősi halált halt 13 aradi vértanú életében. Amen. Testvérek, jöjjetek, válaszoljunk Isten igei zenetére. Énekeljük el a 460-as énekünknek az első két versét. 460-as énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, bár egész föld tör ellened. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Köszönjük, hogy ezzel a lélekkel ajándékoztad meg a nagy prófétákat, a hitvalló reformátorainkat, azokat az előttünk járt nemzedék tagjait, akik vállalták a kommunista börtönök mélyét is a hitükért. Azért, hogy az ő kereszténységüket föl ne adják. Azért, mert a meggyőződésükben erősen megálltak, hogy te vagy a világ ura, és nem juthat isteni tisztelet és hódolat semmiféle földi hatalomnak és nagyságnak. Istenünk, ezt vallották az ős keresztjének is. Sokszor annak árán, hogy életüket oda dobták az oroszlánok elé, vagy elevenen megégették őket. Istenünk, köszönjük neked, hogy jártak előttünk ilyen bátor hithősök, akik tudták, hogy kinek hisznek, és akik tudták, hogy az ő életük koronája el van téve a mennyekben számukra. Köszönjük, hogy ezt kínálod föl nekünk is, Istenünk. Könyörű rajtunk, hogy soha senki és semmi más ne tolakodjon életünkben első helyre, csak egyedül te. Te légy ott mindig, akkor is, amikor jó dolgunk van, hogy legyen kinek hálát adni. De akkor is, amikor bajban vagyunk, hogy legyen kihez segítségül kiáltanunk. Köszönjük hálaadással, hogy soha nem hagytál eddig minket cserben. És köszönjük, hogy aki beléd veti bizalmát, annak nincs oka a csüggedésre. Istenünk, sokszor az egész világ gonoszsága össze akar fogni a te néped ellen, a te szent ügyed ellen. Könyörülj és adj nekünk kitartást, helytállást, szilárdságot a hitben, bátorságot a te neved megvallására. Köszönjük, hogy megáldod gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedék tagjait, hogy legyen, mit átadnunk nekik a hitünkből, a reménységünkből, a szeretetünkből, amit tőled kaptunk. Mert ezeknél a lelki kincseknél nagyobb örökség nincs ezen a földön. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, az üldözötteket, légy érgalmas hozzájuk. Köszönjük, hogy rábízhatjuk gyermekeinket, az új tanévben a diákok seregét, a tanárokat, azért, hogy közös munkájuk nyomán olyan új nemzedék növekedjék fel, akik nem csak tudományban gyarapodnak, hanem lélekben is erősödnek. Jézusért kérünk, atyánk, maradj köztünk szerelmeddel, és hallgass meg könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az adakozás rendjén hálás szívvel említem, hogy a múlt hónap folyamán a szeretetszolgálati perselybe 3200 lej gyűlt össze a zilai árvák részére. Ezt az összeget már át is utaltuk, meg is kapták, és köszönettel nyugtázzák. Október folyamán egy különleges, nehéz helyzetben szeretnénk anyagi támogatást nyújtani egy Sós Hajnal nevű fiatal asszony testvérünk súlyos gyógykezelésének anyagi támogatására. Egy 6 gyerekes édesanyáról van szó, aki rákbetegségben szenved, külföldi kezelésre szorul. Szeretnénk ebben anyagi támogatást nyújtani nekik. 3 gyermekük már iskolás, a református kollégiumban jár mind a 3, és van már óvodás gyerekük is ugyanott a református kollégiumban. Örömmel hirdettem, hogyha Isten megkészíti az alkalmat, lehetőséget, akkor november folyamán megint megszervezzük a gyalogi gongvillában a hitmélyítő csendes napokat. November 8-10 az egyik hétvége, a második alkalom pedig november 22-24. Vannak még helyek, az elsőre már nem sok van, aki szeretne feliratkozni, jönni, idejében jelentkezzen, hogy ne maradjon le erről a jó alkalomról. Kegyelettel emlékszünk az egy évvel ezelőtt elhunyt Bartus Jolán testvérünkre, aki a Fő utca 14 szám alatt lakott, lánya, unokája, dédunokája gyászolják őt. Megjött az Üzenet című újság, és a Hírek Izraelből éjféli kiáltás című folyóirat is, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik ezeket. Újra hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy ma este a 6 órás istentisztelet folytatásában presbiteri gyűlésre kerül sor. Akik múlt vasárnap nem voltak itt, és itt vannak, vegyék át, itt vannak a meghívók az írásos meghívók az urasztalán, hogy ma este aztán tudjunk együtt lenni a gyűlés keretében. Folytassuk testvérek a megkezdett énekünket. 460-as ének harmadik, negyedik versét énekeljük. 460-as ének harmadik verse így kezdődik: az Istené a hatalom a mennyen, földön, fokozom. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, az aradi vértanúkra emlékezve nemzeti imánkat énekeljük el. Tudni kell azt, hogy a szabadságharc bukása után 1849-ben egy olyan megtorlási hullám indult el, aminek több száz áldozata volt. 500 embert ítéltek halálra, ebből mintegy 140-et ki is végeztek, és az aradi 13 vértanú az csak egyik kicsi része ennek a megtorlási hullámnak. Tulajdonképpen a 13, az 15, vagy akár 16 is, mert később még Aradon kivégeztek két embert, és hát az első szabad kormány miniszterelnöke is, Batthyány Lajost, őt Budapesten végezték, és szintén ennek a megtorlásnak keretében. Hát mindnyájukra emlékezzünk, amikor most fennállva énekeljük el áldás előtt nemzeti imánkat. Isten áld meg a magyart. 346-os
Thank you.
az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen.